hosszú kihagyás után találkozunk most itt újból, azért, hogy folytassuk a dinamikus hálózatok analíziséről szóló fejezetünket. Ha jól emlékszem, pontosabban felírtam, ott hagytuk abba, hogy bizonyos másodrendű rendszereknek a jellemző viselkedéseit vizsgáltuk. Azért másodrendűjét, mert ez már alkalmas arra, hogy megfigyeljük azt, hogy miként viselkedik egy ilyen hálózat, ami legalább két dinamikus komponens tartalmaz a paraméterek különböző értékei mellett, akkor, amikor a saját értékei különböző jellemző értékeket, értékpárokat vesznek fel. Ha emlékeznek, a saját értékeknek az a szerepe, vagy ott van nagy jelentősége, hogy hogyan viselkedik a magára hagyott, vagy gerjesztetlen rendszer. Tehát a szabad összetevője a válasznak, ami exponenciális függvények lineár kombinációja szokott lenni, az miként viselkedik akkor, hogy az exponensben szereplő paraméter, az a lambda saját érték, az különböző jellemző értékeket vesz fel. Ilyenek voltak a valós saját értékek, ilyenek voltak a komplex konjugált párt alkotó saját értékek. Megemlékeztünk, hogy mi, hogyha egy egybeesik két saját érték, tehát kettő saját érték van. Szóval ez volt az elmúlt alkalomnak a legvégén, és hogy fel tudjuk venni a fonalat, a leglényegesebb megállapításokat föl is írom, azzal kezdve, hogy a római 4-es fejezetben voltunk, aminek az volt a címe, hogy magasabb rendű hálózatok analízise, és ezen belül is a 2-es pont, ahol bizonyos másodrendű hálózatokkal foglalkoztunk, mint ahogy azt mondtam, tehát az a másodrendű hálózatokról szól. Első példaként az úgynevezett soros rezgőkörről volt szó. És három esetet különböztettünk meg az RLC paraméterek különböző értékei mellett. Az első esetben a két saját érték, a karakterisztikus egyenlet két megoldása, az két különböző valós szám volt. Tehát a lambda 1 és a lambda 2 saját értékek nem voltak egymással egyenlőek, ugyanakkor természetesen mindkettő valós volt, mint ahogy azt mondtam, ez volt a legegyszerűbb eset. Ekkor a saját függvények, amelyek lineár kombinációjaként az állapotvektor vagy a válasz szabad összetevője előáll, valós exponenciális függvények voltak, az éjad lambda 1t és az éjad lambda 2t függvény. Ezt a jelölést nem alkalmaztam, ez egy kételemű halmaz, ez a két saját függvénye van tehát ennek a rendszernek, valós saját értékek esetén. A második esetben a saját értékek komplexek voltak, tehát ugye azt tudjuk, hogy csak úgy lehet komplex megoldás egy valós együtthatós másodfokú egyenletnek, hogy komplex konjugált párt alkotnak, azaz a lambda 1 a lambda 2 komplex konjugáltjával egyezik meg, lambda 1 és lambda 2 ekkor komplex számok. A saját függvények ekkor fölírhatók ilyen alakban is, de ott az exponensben, a kitevőben komplex kifejezések szám állnak, tehát komplex saját függvényekkel van dolgunk. Megbeszéltük azt, hogy fizikailag természetesen a válasz, meg az állapotvektor is egy valós időfüggvényen írható le. A komplex konjugáltság miatt az ilyen típusú komplex kitevős függvénypár az Euler-formula alkalmazásával valós függvénypárrá alakítható. Ha visszaemlékeznek, ezek exponenciálisan lecsengő, de oszcilláló függvények voltak. Az éjad szigma t-szer koszinusz omega t, ahol a szigma a lambda saját értékek közös valós része, az omega pedig az ellentett képzetes része a lambda 1 lambda 2-nek. Saját frekvenciának is hívtuk, és ennek a párja az éjad szigma t-szer színusz omega t. Próbáltam különféle rajzokon szemléltetni, hogy ezek hogy néznek ki, exponenciálisan lecseng. csillapított rezgések alakulnak ki egy ilyen soros rezgőkörben. A csillapítás amiatt van, hogy ez a szigma valós rész negatív, és az idő növekedtével mindkét saját függvény, így ez azok tetszőleges lineár kombinációja is nullához tart, eltűnik. És a harmadik eset, amelyről tulajdonképpen csak zárójelben beszéltünk, az az, amikor a két saját érték egybeesik, tehát a lambda 1 egyenlő lambda 2-vel, természetesen ez csak akkor lehet, hogyha ezek a valós számok halmazába tartoznak. Ekkor a saját függvények bonyolultabban néznek ki, és azt mondtam, hogy nem is törzsanyag, de egyszer jó, hogyha látják ezt az esetet is, akkor az éjad lambda 1t és a t-szer éjad lambda 1t függvénypár alkotja a saját függvények lineárisan független rendszerét, amelyek lineár kombinációjából a válasz szabad összetevője mindig előállítható. Ígértem még egy példát a soros rezgőkör mellett. Ez a példa ez nem rezgőkör, noha szintén három komponens, ebből kettő dinamikus tartalmaz, egy RLC hálózat, de itt a nem hívják rezgőkörnek. A lényeg azon lesz, hogy az egyik saját értéke zérus lesz. Ez még mindig egy kicsit zárójeles megjegyzés, mert nagyon patológikus eset, és nem fogunk vele gyakran találkozni, de egyszer jó, ha látják, hogy mi van akkor, hogyha van zérus saját értéke egy rendszernek. Nézzük a következő hálózatot. Egy áramforrásra kapcsolódik egy kondenzátor és vele sorban egy párhuzamos RL tag. C kapacitás, R rezisztencia és L induktivitás, a gerjesztés, az áramforrás IS árama. Választ nem jelölök be, az állapotváltozók viselkedését fogjuk elsősorban vizsgálni. Két állapotváltozónk van, hiszen két dinamikus komponens látunk, a kondenzátor UC feszültsége és a tekercs IL árama. Ezeket állapotváltóknak választva az IS gerjesztés mellett az állapotváltozós leírás nagyon könnyen előállítható. Az UC vessző és az IL vessző oszlopvektor aként fejezhető ki az állapotváltozókkal, hogy az UC vessző az 1 per C-szer IS, hiszen a kondenzátor áramát tudjuk C-szer UC vessző, azaz nem függ egyik állapotváltozótól sem. Tehát ide nullák kerülnek, UC, IL, csak a gerjesztéstől függ, 1 per C együtthatóban szerepel az IS az UC vessző kifejezésébe. Az IL vessző az kicsit nehezebb így fejből fölírni, papírból nézem, de egy feszültségtörvényből kijönne, meg ide egy áramtörvény, nulla szor mínusz R per L szer IL, és a gerjesztés is szerepel benne R per L együtthatóval. Na most egyből látszik, hogy ez az A matrix ez nem olyan, mint amit eddig láttunk, hiszen van benne egy nulla oszlopvektor, azaz biztosan szinguláris ez a matrix, tehát van legalább egy, és most pontosan egy nulla saját értéke. Ennek mindjárt lesz szerepe, ugyanis hogyha a gerjesztés akár csak a soros rezgőköres példánál volt, itt is konstans, azaz az IST az egy konstans I nulla értéket vesz föl T nem negatív értékeire, és a kezdeti feltétel mondjuk az egyszerűség kedvéért legyen zérus, tehát az UC plusz nulla egyenlő nulla, és IL plusz nulla egyenlő nulla kezdeti feltételek mellett megoldva ezt az állapotegyenletet erre a gerjesztésre, a következőket fogjuk tapasztalni. Egy, hogy a nulla saját érték miatt a szabad összetevő az kicsit másképp néz ki, mint amit eddig megszoktunk. Tehát a szabad összetevő, amelyben most ezen esetek valamelyike fog előfordulni, attól függően, hogy mik lesznek a saját értékek. Tehát a det lambdászor egységmátrix mínusz A egyenlő nulla karakterisztikus egyenletből. Most nem írom le, próbálják ki, vagy gyakorlásképpen kifejthetik a determinánst. Az lesz, hogy a lambda 1 saját érték az mínusz R per L lesz, a lambda 2 saját érték pedig nulla lesz. Ide teszek is egy felkiáltó jelet, ugyanis ez azt okozza, hogy ez a bizonyos szabad összetevő amit ugye x, f alsó indexsel jelöltünk, és egy vektor, ami általában a saját vektoroknak és a saját értékeknek a segítségével k-szor m egyszer i ad lambda 1 t plusz k-2-ször m-2-ször i ad lambda 2 t alakban fejezhető ki. Ennek a második tagja, ami a lambda 2 ugye nullát tartalmaz a kitevőben, az konstans lesz, mert hogy ez a kifejezés, ez az egyel egyenlő, azaz ez a második tag, ez konstans. Most látunk először olyan szabad összetevőt, amelyben van egy nem exponenciálisan viselkedő tag, hát ez is exponenciális, csak nulla kitevővel. A lambda 1 az negatív, az könnyű látni, de a lambda 2 nulla, azaz a szabad összetevő nem fog nullához tartani az idő növekedtével. Ez az egyik fontos megállapítás. A gerjesztett összetevőt sem kézenfekvő előállítani, és erről végképp nem fogunk beszélni, hogy miért. Egyébként azért, mert a gerjesztés fölfogható egy olyan exponenciális függvénynek, aminek szintén nulla van a kitevőjében, és a gerjesztés exponenciális függvény, akkor a gerjesztett összetevő is az. Igen ám, de hogyha megegyezik a gerjesztés exponenciális függvényében a kitevő együtthatója az A-mátrix valamelyik saját értékével, akkor megint egy bonyolult helyzet áll elő, vagy ekkor egy bonyolult helyzet áll elő, és ekkor a gerjesztett összetevő amit eddig mindig azt mondtuk, hogy konstans gerjesztése konstans lesz, most nem lesz konstans, amiatt, hogy a lambda 2 egyenlő nulla, és akkor hát ide pont-pont-pontot teszek, de az lényeg, hogy emiatt, akit érdekel a tankönyvben nézzen utána, itt nem fogok ennél jobban belemenni, a gerjesztett összetevő tartalmazni fog egy konstans vektort, ahogyan eddig is, de kiegészül egy az időtől lineárisan függő másik taggal is. És egy szó mint száz, ott a szabad összetevő általános alakja, itt a gerjesztett összetevő általános alakja, meg lehet ezek alapján oldani az állapotváltozós leírást, és az lesz a vége, amit én most papírból fogok fölírni, hogy pont-pont-pont, az UCT időfüggvény az I0 per C-szer, az I0 az egy konstans, per C szorozva T-vel, és az IL tekercs áram, az pedig I0-szor 1 mínusz E ad mínusz R per L szer T-vel fog megegyezni. A tekercs áram nagyon hasonlóan viselkedik ahhoz, vagy legalábbis részben, mint amit láttunk, hogy van benne egy exponenciálisan változó tag, az egyik, a nem nulla saját érték szerepel benne, van benne egy konstans tag is, ami várható egy konstans gerjesztés bekapcsolásakor, viszont a kondenzátor feszültsége az eddig talán nem látott módon az idővel lineárisan növekszik. Nagyon érdekes ez, hogy van egy olyan jel ebben a hálózatban, egy olyan feszültség, amely egy korlátos, jól definiált I nulla értékű gerjesztés mellett is az idő múlásával nullához tart. Ezt csak abból a szempontból jegyezzük meg, és ezt ide is írom, hogy az UCT tart a végtelenhez, hogy erre még vissza fogunk térni a legutolsó fejezetünkbe, ami a dinamikus hálózatoknak a stabilitásáról szól. Ugyanis itt az a helyzet, hogy korlátos gerjesztésre ez a rendszer nem korlátos választ ad, azaz azt fogjuk mondani, hogy nem stabilis. Még egyszer mondom, hogy hogy ezek patológikus esetek, a kettő sajátérték és a nulla sajátérték esete is egy patológikus gyakorlatban nagy jelentőséggel nem bíró, és hát itt a tárgyban nem olyan hangsúlyosan előforduló jelenség, amiről egyszer jó, hogyha hallanak, a vizsgán esetleg a jobb jegyért a szóbelin, ezt érdemes tudni, de mondjuk írásbeli példában ilyenre nem kell számítani. És most folytatva azt a sort, amire nem nagyon kell számítani, egy kicsit mesélek itt a számítógép segítségével arról, hogy bekapcsolom a vetítőt is, arról, hogy miként lehet még megoldani az állapotegyenletet. Egy módszert, az összetevőkre bontás módszerét most már mondhatom, hogy nagyon részletesen ismerünk, nagyon sokat beszéltünk róla, nagyon sokat használtuk. Ugyanakkor vannak más eljárások is, amelyek segítségével differenciál egyenletet vagy differenciál egyenlet rendszert meg lehet oldani. És hát talán erről is jó, hogyha egy pár szót hallanak. Azért csinálom vetítővel, mert viszonylag sok formula van benne, amelyeket hát nem kell fejből megjegyezni. Egy kis kitekintést szeretnék ezzel adni. Megállt. Azért sem fogunk erről nagyon sokat beszélni, mert a matematikai apparátus az eléggé messze van attól, amit önök itt tanulnak a BSC alapképzésen, de talán intuitívan egy pár dolog megérthető belőle, hogyha hajlandó az a vetítő bekapcsolni. A múltkor egészen könnyedén sikerült, és bíztam benne, hogy ez most is így lesz. Nincsen végé a csatlakozón, de valakinek egy végé a HDMI átalakítója, akkor egy próbát tehetünk vele. De ha nincs, akkor... Még egyszer kihúzom, bedugom, hát ha az valamit segít. Hát itt már az összeset próbáltam, ez egy Linux, úgyhogy itt... Megnyomtam valamit, és kívánom. Erre gondolt, hogy ez egy olyan meg a HD. Jó, hát ezt köszönöm. Erre nem gondoltam, megjelent valami, ami nem az, ami a képernyőmön van, tehát itt még valamit mindig csinálni kell. Elnézést az ügyetlenkedésért, szerintem ez most már... siker megjelent, működik. Állapotegyenletet oldunk meg Matrix függvények segítségével. Matrix függvényekre nem hallottak, nem is fognak az MSZ-s matematika tantárgyukig valószínűleg. Arról van szó, hogy van egy differenciál egyenlet, egy elsőrendű differenciál egyenlet, és ez még csak az expozíciója ennek a Matrix függvények, ezek még sima általunk ismert függvények, akkor azt állítjuk, hogy egy ilyen alakú kifejezés, bármilyen csúnya is, megoldja ezt a differenciál egyenletet bármilyen gerjesztés esetén, tehát szőleges kezdeti feltétel mellett. Nem kell más tennünk, mint behelyettesíteni az adott gerjesztést ebbe az integrálba. Ez egy integrál függvény. Nagyon csúnyán néz ki, de viszonylag könnyen a deriválásnak a parciális, vagy a szorzatra vonatkozó szabály alapján, parciális deriválás, hogy hívják, alapján ezt könnyű leellenőrizni, hogy ez tényleg így van. Tehát itt egész egyszerűen az van, hogy az x veszőt elő kell állítani, hogy ennek a kifejezésnek képzelem a deriváltjátok, az három tag lesz, és ezt átcsoportosítva kiderül, hogy az éppenséggel az A-szor az x plusz B-szer az u. Ennyi a történet. És ez az összeg, ami itt szerepel egyébként, ez is egy összeg, ez nem az összetevőkre bontás módszeréből jön, hanem ez egy más filozófiából jön, de ennek is szokás néven nevezni a két tagját. Az első tag, ami nem tartalmazza a gerjesztést, ezt úgy hívják, hogy zérus gerjesztésű összetevő. A második, amely tartalmazza a gerjesztést, ugyanakkor nem függ a kezdeti feltételtől, pedig a zérus kezdeti állapotú, az lenne a helyesebb megfogalmazás, összetevő. És ennek az egyszerű állításnak az általánosítása juttat el bennünket a Matrix függvényekhez. Ugye mit teszünk? Hát ami eddig skalár volt, az vektor lesz, vagy Matrix lesz. Ez a jól ismert n-rendű rendszer állapot egyenlete. És azt állítom, hogy megoldja ez a kifejezés, ami mondhatni analóg párja az előző dián látottnak, abban az értelemben, hogy a sima betű helyett félkövérek lettek. De hát persze ettől meg kell ijednünk, mert egy mátrixnak a kitevőjébe, vagy egy exponenciális függvény kitevőjébe mátrixot látunk, amire még nem volt példa, és ez jutott el bennünket a mátrix függvény fogalmához, egy olyan absztrakció mátrix függvény, ami mátrixokhoz mátrixot hozzárendel, mátrixhoz mátrixot rendel, és hát ez még azért elég kevés, mert ezt valahogyan értelmeznünk kell, hogy mi az, hogy Matrix függvény. Néhány itt nem említett matematikai megfontolás után kiderül az, hogy a Taylor sor az a matrixokra is általánosítható, és hogy az EAD X valós függvényt előállítja a Taylor sora, úgy az EAD A vagy EAD AT matrix függvényt is előállítja a Taylor sora, amiben az a nagyon jó, hogy mátrixokat hatványoznunk kell, egész kitevős hatványokra emelni, amit elvileg tudunk, és ha sok időnk volna, akkor nagyon sok tagot kiszámolhatnánk, és tetszőleges T-érték mellett ennek megkapjuk az értékét. És az így módon értelmezett mátrix függvény számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek hasonlítanak a valós exponenciális függvény tulajdonságaihoz. Például, hogyha null mátrix van az exponensben, akkor az egység mátrixot adja, az EAD X az egyet adja a nulla helyen. A deriváltja analóg módon képezhető az exponenciális függvény a valós EAD X deriváltjával. Hatványozás azonosságok is teljesülnek, és az invertálás az tulajdonképpen hatványozás azonosságként, hatványaként fogható fel. És ezek alapján beláthatja bárki, hogy az a kifejezés, amit előbb fölírtam, az megoldja a differenciál egyenletrendszert. Na most már csak egy probléma van, hogy, mint mondtam, sok idő lenne az összes tagot, vagy azt nem is lehet, mert végtelen sok van, de kellően sok tagot is kiszámolni, tehát egy számítás technikailag hatékonyabb módszert kell találni az EAD-AT matrix függvény kiszámítására. És így jutunk el a Lagrange matrix polinomok fogalmához, vagy tömören Lagrange matrixok fogalmához, aminek a következő a bevezetése, nem tudom, hogy valós függvények körében Lagrange interpolációról hallottak-e, azt hiszem, hogy nem, de majd lehet, hogy egyszer fognak. Adott egy A mátrix, egy n-szer-n-es négyzetes mátrix, és az a feladat, hogy állítsuk elő a mátrixnek egy olyan polinomját, matrix polinom az olyan, mint egy sima polinom, csak matrixok egész kitevős hatványainak a lineár kombinációjából áll. Polinom fogszáma legnagyobb kitevőnek az értéke. Egy olyan n-1 fokú matrix polinomot állítsunk elő, amely a következő nagyon szép tulajdonságokkal rendelkezik. Az A matrixnak, hogyha van n különböző saját vektora, akkor egyetlen egy saját vektort, mondjuk a k-adikat, azt önmagába transformál, hogyha egy lineáris transformációnak tekintjük az így előálló matrix polinomot, ami szintén egy n-szerrendes matrix. Tehát a k-adik saját értékre az identitás lesz ez a transformáció, az összes többire pedig nulla lesz, tehát a k-adik kivételével az összes saját vektor ennek az LK transformációnak a null terében van, a k-adikra pedig az identitás transformációt jelenti. És belátható az, hogy pontosan egy ilyen polinom létezik, és ezt hívják úgy, hogy Lagrange matrix polinom, és ezt ki lehet számítani ilyen módon. Ez a formula azért nagyon emlékeztethetne bennünket arra, hogy hogyan néz ki a valós függvényeken a Lagrange interpoláció, de azt hiszem, hogy ezzel nem találkoztak még. Lényeg az, hogy erre van egy jól definiált zárt alak, hogy hogyan néz ki ez a polinom. Azért polinom, mert ez egy produktum, és n-1 ilyen tényezőt szorozunk össze, tehát valóban egy n-1 fokú matrix polinom képződik. Mindez akkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyszeres saját értékei vannak ennek az A-matrixnak. És ezeknek az így eként definiált matrix polinomoknak is vannak nagyon szép tulajdonságai, azonosságok, amelyek tulajdonképpen a definíció alapján beláthatóak, összegük az egységmatrix, a lambda az első hatványon súlyzó tényezőket használva az A-matrixot kapjuk, teljesül ez a fajta, mondhatni, ortonormáltsági feltétel ezekre a matrix polinomokra. És ezeknek egyenes következménye, hogy az A-nak, mondjuk az egész kitevős hatványai ilyen módon kiszámolhatóak, ez bárki otthon beláthatja ezen tulajdonság alapján formálisan. És hogyha tudunk matrixot hatványozni, akkor tudunk Taylor sorba is fejteni, hiszen a Taylor sor nem más, mint egy hatvány sor. És hát egy szó mint száz, az E ad AT matrix függvény a Lagrange matrixok segítségével ilyen egyszerű alakban a Lagrange matrix polinomok lineár kombinációjaként előállítható. Megjegyzem, hogy ezen az úton más matrix függvények is definiálhatóak, értelmezhetőek volnának, ezek nekünk nem kellenek, de például lehet egy matrixnak a színuszát venni ilyen módon ezzel a formulával egyszeres saját értékek esetén. Például, ha van egy harmadrendű rendszer, így néz ki az A-matrixa, és legyen nulla gerjesztés, de nem nulla kezdeti feltételt, amikor egy kikapcsolási jelenséget vizsgálunk, hogy néz ki az időfüggvény. Két dolgot kell tennünk, itt ezen a dián ennyi van, meghatározni az A saját értékeit, harmadrendű rendszer három van, három különböző saját értéke van. A Lagrange matrix polinomokból ugye akkor három van, amelyek az előző dián látott bonyolult formulának az n=3 esetén érvényes speciális esetei, ugye két tényezős matrix szorzatokat tartalmaz, előállnak ezek a Lagrange matrixok, és ezeknek a lineár kombinációjával ez a bizonyos zérus gerjesztési összetevő, amiről szó van, nagyon könnyen előállítható, a kezdeti feltételeknek eleget tevő állapot vektor, így néz ki, és föl is rajzoltam, hogy itt arra van szó, hogy ez a három elemű vektor egyes elemei az idő függvényében így változnak, mindegyik exponenciális függvény szerint. Hát ez az x 3, ez nekem kicsit gyanús, hogy ez nem egészen így van. Valamit ábrázoltam, amiről legyen, nem tudom, hogy mi, de az biztos, hogy nem a... Ja, de persze, ezek nem a, tehát nem az exponenciális függvényeket ábrázoltam, hanem azoknak a lineár kombinációjaként előálló x1, x2, x3 vektor rendezőt ábrázoltam, és exponenciális függvények összege az nézhet így ki. Ha nem hiszik, számoljanak utána, ezeket a diákat majd fölteszem, és otthon meg tudják nézni. Ha van többször a saját érték, amiről mondtam, hogy patológikus eset, de két szót megérdemel, mert elvi jelentőség azért mégis csak van, nem fér teljesen ki az ábrán sajnos. de majd azt mondom szóban. Tehát van N darab saját érték, amiből R számú azonos. Tehát mondjuk a lambda S az egy R-szeres saját érték. Akkor a Lagrange mátrixok helyett ezek az úgynevezett Hermit mátrixokkal kell számolni, hát nem ejtjük, mert francia matematikusról van szó, és akkor ezek az Hermit mátrixok is valahogy kiszámolhatóak. Lényeg az, hogy a mátrix függvény ekkor az egyszeres saját értékekhez tartozó exponenciális tagok segítségével és a sokszoros saját értékhez tartozó saját függvények segítségével írható fel. Utóbbiak nem exponenciálisak, hanem exponenciális szor az idő valamilyen monomiális függvénye, tehát t-ja valahanyadikon van benne. Vessük össze azzal, hogy egyszeres saját értékeknél, ami is ez nem látszik, csak exponenciális tagok szerepelnek benne. A Hermit mátrixokat ki lehet számítani valahogy, ez végképp nem érdekes. Példa egy olyan mátrixra, aminek a 0,5 kétszeres saját értéke, kiszámoljuk az Hermit mátrixokat, és akkor az E-ad-AT-i mátrix függvény nem exponenciális tagokat fog tartalmazni, hanem exponenciális szor az idő elsőfokú függvényeként fölírható tagokat tartalmaz. És akkor itt egy pár dia, és azt nem fogom elmondani, otthon, akit érdekel, nézze meg, a Lagrange interpolációról szól, aminek tulajdonképpen a mátrixokra való egyfajta általánosítása ez a mátrix polinom történet. Az egészről annyit összefoglalva, hogy mint látták, egyszeres saját értékekre Lagrange mátrixokkal számolni számítástechnikailag viszonylag hatékonynak tűnik, mert hogy ha az ember megtanulja az megfelelő formulát, akkor ki tudja vele számolni másod-harmadrendű rendszerek esetén elég könnyen a Lagrange mátrixokat, és akkor ki fog jönni az eredmény. Nagy bűn ennek a módszernek, hogy a dolog fizikáját teljesen elfedi. Másik nagy bűne, hogy a matematikája nem kellően megindokolható, vagy nem kellően alátámasztható, és egy picit a misztikum világába tolja ezt a módszert, amit én általában nem kedvelek, de akinek ez tetszik, vagy érdekli, az használja, és járjon utána, hogyha bővebb tudnivalókra kíváncsi. Itt ennyit szerettem volna erről elmondani, és a szünet előtt még akkor el fogom kezdeni azt, hogy hogyan lehet még túllendülni azon, hogy differenciál egyenletet kell megoldanunk a dinamikus hálózatoknak a vizsgálatához. Egy új fejezetet kezdünk, vagy egy új bővebb szakaszt kezdünk ebben a témakörben, aminek az a címe, hogy vizsgáló jelek módszere. Itt kezdem el. 5. fejezet, vizsgáló jelek módszere. Az a motiváció, hogy nem szeretnénk lépten-nyomon differenciál egyenleteket megoldani akkor, hogyha egy dinamikus hálózatot analizálnunk kell. Márpedig differenciál egyenletek írják le a dinamikus hálózatok viselkedését, azaz ez látszólag elkerülhetetlen, hogy differenciál egyenletet kelljen megoldanunk. Eddig az volt a séma, hogy volt egy állapotváltozós leírás normál alakja, volt valamilyen gerjesztés, meg volt valamilyen kezdeti feltétel, és akkor a differenciál egyenletrendszer megoldásával, tehát a diff egyenletrendszer megoldásával, amit mondjuk az összetevőkre bontás módszerével csináltunk, de hogy valakinek tetszik a most látott mátrixfüggvény, azzal is csinálhatja, megkaptuk az állapotvektor időfüggvényét, és végül a válasz egyenletbe való behelyettesítéssel a válasz időfüggvénye is előállt. Most viszont a vizsgáló jelek segítségével a filozófia a következő. Szintén állapotváltozós leírással adott ez a rendszer, de próbálunk ennek ellenére egy explicit kapcsolatot találni az UT-gerjesztés és az YT válasz között. Ideírom, hogy ez egy explicit kapcsolat lesz. Explicit kapcsolat. Oly módon, hogy az állapotváltozós leírásával jellemzett rendszert egyszer fogjuk analizálni, és pedig egy nagyon speciális elemi gerjesztésre fogjuk a viselkedését tanulmányozni. Itt előre bocsájtom, hogy muszáj lesz megoldani a differenciálját rendszert, tehát egyszer ezt mindenképpen meg kell csinálni. Azonban, hogyha az eredménye megvan ennek az analízisnek, akkor a későbbiekben bármikor felhasználhatjuk, és tetszőleges gerjesztés esetén a immáron a diff-egyenlet megoldása nélkül juthatunk el a válasz kiszámításához. Az egésznek az alapja az az, hogy ha van egy lineáris és invariáns rendszerünk, aminek UT a gerjesztése és YT a válasza, akkor ha egy elemi gerjesztésre, ahogy azt elmondtam az előbb szóban, most föl is írom, egy elemi, mondjuk U0T gerjesztésre ki tudjuk számítani a hozzátartozó Y0, mondjuk azt, hogy elemi választ. Ehhez persze kell a differenciál egyenlet megoldása. A későbbiekben az eredmény birtokában egy tetszőleges UT gerjesztésre a hozzátartozó YT választ ki fogjuk tudni számítani. És ehhez a kiszámításhoz már nem szükséges a differenciál egyenletet megoldani. Ezt az U0T-t nevezik úgy, hogy vizsgálójel. Vizsgálójel, ami ennek a fejezetnek a névadója. Tehát vizsgálójelre fogjuk megoldani a diff-egyenletet, és az elemi válasz birtokában képesek leszünk kiszámítani tetszőleges gerjesztésre a választ. Nagyon fontos, hogy itt felhasználjuk mind a linearitást, mind pedig az invarianciát. Ezekről a fogalmakról a fél év elején nagyon sokat beszéltünk, hát nem olyan nagyon sokat, de definiáltuk őket minden esetre alaposan. És itt most megismétlem, arról van szó, hogy a linearitást azt jelenti, hogyha a gerjesztés több tag lineár kombinációjaként áll elő, akkor a válasz az egyes tagokra adott válaszoknak egy ugyanilyen lineár kombinációjaként számítható. Speciálisan, ha két gerjesztést összeadok, akkor a válasz az egyes válaszoknak az összege lesz, ha egy gerjesztést k-szorosára növelek, akkor a válasz az szintén a k-szorosára fog nőni. Ez a linearitás. Az invariancia pedig az időbeli eltolásra való érzéketlenséget jelenti. Hogyha ma kiszámítottam az U0T elemi gerjesztésre, vizsgálójelre az Y0T választ, akkor ez a kapcsolat, amelyről árulkodik az Y0T, meg az U0T viszonya, az a kapcsolat, az holnap is érvényes lesz az idő múlásától függetlenül. A kapcsolat, a viselkedés állandó, tehát van elvi lehetőség arra, hogy tetszőleges időpontban fellépő gerjesztésre és tetszőleges alakú gerjesztésre a választ meghatározzuk. Ezt még azért felírom, hogy a linearitás és invariancia következményeképpen. Ez az explicit kapcsolat, amit ide felrajzoltam, tulajdonképpen pont arról fog szólni, ez azt akarja, hogy a tetszőleges gerjesztés az előállítható, tehát ez a tetszőleges gerjesztés előállítható lesz elemi gerjesztéseknek a lineár eltoltjainak és súlyozott összegének, tehát lineár kombinációjának a formájában. És hogyha ez az előállítás sikerül, akkor a válasz is az Y0, az elraktározott Y0-áknak az ugyanolyan jellegű eltoltjainak a lineár kombinációjaként fog előállni. Ez fogja az explicit kapcsolat jelenteni. Ez ide soká fogunk eljutni, mondjuk a következő adáson, hogy ez hogyan néz ki. Most a szünet után azzal fogjuk folytatni, hogy milyen vizsgálójeleket definiálunk, és hogyan definiáljuk az arra adott elemi válaszokat. Most tartsunk 10 perc szünetet. Elkezdjük definiálni az első vizsgálójelet. Milyen feltételek vannak egy vizsgálójellel szemben? Hát az, hogy legyen lehetőleg egyszerű, hogy aztán könnyű legyen vele, hogy könnyű legyen kiszámolni ráadott elemi választ. Ez egy szempont. Aztán olyan feltétel is van, hogy viszonylag könnyű legyen széttagolni egy tetszőleges gerjesztést az általunk választott elemi gerjesztések eltolt lineár kombinációjává. Két vizsgálójelet fogunk definiálni. Az egyik kicsit jobban megfelel az egyik feltételnek, a másik kicsit jobban megfelel a másik feltételnek. Mégis a második lesz egy elementáris jelentőségű a későbbiek szempontjából, de mi egy másikkal kezdjük, mindegy, ezt talán túlragoztam. Tehát két vizsgálójelünk lesz. Az elsőnek az a neve, hogy egységugrás. Egységugrás. Más néven ezt úgy is hívják, hogy Heaviside függvény. A jelölése az egységugrás függvénynek az epsilon t, és úgy definiáljuk, hogy ennek a függvénynek az értéke 1, ha a t nagyobb, mint 0, és 0, ha a t változója kisebb, mint 0. És jól látják, hogy a nullára nem definiáltam ennek a függvénynek az értékét. Tetszőleges véges értéket oda lehet képzelni, mondjuk célszerűen a nullát, az egyet, vagy az egykettedet. Később látni fogjuk, hogy nincs jelentősége, hogy azon a null mértékű halmazon, a nulla pontban mennyi az értéke. Tehát meg is jegyzem, hogy az epsilon nulla az nem definiált. Lerajzolni nagyon könnyű ezt a függvényt. A t idő függvényében az egységugrás függvény, azaz az epsilon t úgy néz ki, hogy a nulla előtt ugye nulla az értéke, a nullában a baloldali határértéke nulla, ugyanakkor a nullában már nem értelmezett. A nullában a jobboldali határértéke pedig 1, és a helyettesítési értéke is 1. T pozitív értékeire ide is egy üres karikát teszek. Ez egy vizsgálójel, tehát az egy lehetőség, hogy meghatározzuk egy ilyen gerjesztésre a választ. Egyébként, hogyha most visszagondolnak, eddig tulajdonképpen csak ezt csináltuk, mert hogy bekapcsolási jelenséget vizsgáltunk általában, nulla a gerjesztés t negatív értékeire, majd egy konstans értéket vesz föl, hogy most 1, vagy U0, vagy I0, a linearitás következtében szinte mindegy. Lényeg az, hogy nulláról egy nullától különböző konstans értékre ugrik fel a jelnek az értéke a nullában. Ilyen típusú gerjesztésekre oldottuk meg a legtöbb példánkat eddig. Egy-két következménye ennek a definíciónak, ide még fölírom, hogy elég kényelmesen lehet bizonyos típusú függvényeket megjeleníteni, vagy formulába foglalni ennek a függvénynek a segítségével. Például a belépő függvények. Belépő függvény definíció szerint az a függvény, mondjuk az F függvény, ami azonosan nulla, ha a t kisebb, mint nulla, és utána meg bármilyen más is lehet, tipikusan utána nem lesz nulla. Ilyen belépő függvények, tehát a nulla előtt azonosan nulla függvények könnyen felírhatók formulával, az Epsilon T egységugrás segítségével, például legyen mondjuk az F1T egyenlő Epsilon T-szer koszinusz omega T kifejezés. A koszinusz omega T az ugye nyilván nem belépő függvény, hiszen nem nulla, az nem azonos a nulla T negatív értékeire, de az Epsilon T-vel szorozva belépővé válik. Az F1 kifejezés úgy néz ki, hogy a koszinusz omega T az valami ilyesmi. Tehát ez a koszinusz omega T kifejezés itt az 1 az értéke. Epsilon T-vel szorozva, tehát ahogy az F1-et definiáltam, pedig nulla értékű lesz nyilván T negatív értékeire. Tehát ez itt a nulla pont koordinátorrendszerben, és a koszinusz függvényt egyel kell megszorozni, azaz önmagát adja T pozitív értékeire. Tehát ez a piros vonal lesz az F1 függvénynek az értéke, egy belépő koszinuszos jel. Tehát az epsilon T definíció alapján ez egy nagyon nyilvánvaló következménye a definíciónak. Egy másik alkalmazás az ablakozott függvény. Amelyet az epsilon T segítségével könnyen tudunk definiálni. Időablaknak nevezzük azt a függvényt, amely két időpont között egy értéket vesz föl, de ezen időpontokon kívül, tehát az első előtt és a második után pedig azonosan nulla értéket vesz föl. Például egy F2T függvényt szeretnék F0 konstans értékűnek tudni a T1 és T2 időpontok között, azon kívül pedig nullának, akkor megszorozom az epsilon T minusz T1 minusz epsilon T minusz T2 úgynevezett időablakkal, két eltolt egységugrás függvény különbsége, ha a T kisebb, mint T1, akkor mind itt az argumentumban negatív szám áll, tehát 0 minusz 0 az 0 lesz. Ha a T meghaladja a T1-et, akkor itt pozitív szám fog állni, de ha a T2-t még nem haladta meg, akkor itt meg negatív szám fog állni, ez az 0 lesz, 1 minusz 0 az 1, és ha a T2-t is meghaladja a T, akkor mind itt pozitív argumentumot találunk, azaz 1 minusz 1, 0 lesz az időablak helyettesítési értéke. Fölrajzolni ez nagyon egyszerű. Hát fölteszem most az egyszerűség ezért, hogy a T1 az kisebb, mint a T2. Ha nem így lenne, akkor az időablaknak nem lenne értelme, vagy lenne értelme, de akkor azonosan nullát adna mindenhol. F1, ez az F2 függvény lesz, ami egy F0 értéket vesz föl a T1 és T2 között. Tehát ezen két pillanat között F0 az értéke, ügyelve arra, hogy a határon az epsilon T-k nem definiáltak. Ez pedig itt az origó, a nulla. Ez tehát egy ablakozott függvény, a konstans F0 függvényből kiablakoztam a T1-T2 intervallumot. Más függvényt is lehetne ablakozni, egy exponenciális függvénynek egy szakaszát T1-T2 között, egy színusz függvénynek mondjuk egy periódusát, ha úgy tetszik. Ennyi. Tehát ilyeneket időként fogunk használni, hogy az epsilon T egységugrás függvény segítségével bizonyos speciális függvényeket formulával felírunk. Ennél nagyobb az elvi jelentősége annak, ami most következik, és pedig annak, hogy hogyan hívják, itt elfelejtettem felsorolást elkezdeni, az A pontban mondjuk azt, hogy a definíciójáról beszéltünk az egységugrásnak, a B pontban pedig arról az elemi válaszjelről, amit az egységugrás gerjesztésre ad a vizsgált rendszer, ennek a neve pedig ugrásválasz. szokás átmeneti függvénynek is nevezni az ugrásválaszt. Átmeneti függvény, tehát a Heaviside függvényre az átmeneti függvénnyel, avagy az ugrásválasszal válaszol a vizsgált rendszer. Fölrajzolom még egyszer ezt a dobozt, ami egy lineáris és invariáns rendszert jelképez, és ezúttal a gerjesztésére az imént definiált epsilon t egység ugrásfüggvényt kapcsolom. Ekkor a válaszjel, az yt válaszjel az úgynevezett ugrásválasz lesz, és ennek a jele gt. Tehát a gt ugrásválasz definíció szerűen a lineáris invariáns rendszer epsilon t gerjesztésre adott válasza. Tehát az ugrás válasznak a definíciója és jele. Viszonylag egyszerűen elképzelni, hogy mi történik fizikailag egy olyan rendszerben, amelynek a bemenetére az egységugrás gerjesztést kapcsoljuk, egy bekapcsolási folyamat, mint mondtam, számos ilyen példát láttunk. Nagyon fontos, hogy ezt az egységugrást, amellett, hogy könnyű elképzelni, mérni is viszonylag könnyű, mert ezt bárki meg tudja csinálni, hogy fogom a vizsgált rendszert, bedugom a konnektorba, és hát mondjuk ez nem jó példa, a váltakozó feszültségben, bekapcsolom az egyenáramú távforrást, és nézem, hogy mi történik a válasszal az idő függvényében. Nagyon könnyű realizálni ugyanis olyan gerjesztéseket, amelyek egy bizonyos időpont előtt nullák, majd aztán egy konstans értéket vesznek fel. Ez az elvi alapja az ugrásválasz mérésének, és ezt föl is írom, hogy ezt elég könnyű akár méréssel is meghatározni. Például azt írom föl, hogy ez a GT mérhető a következő példán keresztül megvilágítva. Mérhető például a már sokszor látott soros RC kör, amelyet egy feszültségforrás gerjeszt RC paraméterekkel. Az UCT kondenzátor feszültség állapotváltozó, és egyben legyen most a válasz is, a gerjesztés pedig az UST forrásfeszültség. Az ugrásválasz azt jelenti, hogy az UST megegyezik az epsilon t-vel, ez persze egy elvi kijelentés, fogjuk látni később, hogy miért, vagy hamarosan fogjuk látni, és ekkor az UCT feszültség időfüggvény megegyezik a GT ugrásválasszal, hiszen ezt eként definiáltuk, hogy az ilyen gerjesztésre adott válasz az ugrásválasz nevet viseli. Hogyan lehet ezt megmérni? Egy RC hálózatnak az ugrásválaszát hogyan lehet megmérni? Hát úgy, hogy fogok egy konstans U0 feszültségű feszültségforrást. Ugye a gond ott kezdődik, hogy olyan feszültség, aminek nincs dimenziója, olyan nincs, az nem feszültség. Tehát olyan feszültség, egy epsilon t, olyan nem létezik, ez epsilon t egy dimenziótlan kifejezés. A feszültségnek kell, hogy legyen fizikai dimenziója, feszültség dimenziója, és mértékegysége, például esélyben a volt a feszültségnek az alapegysége. Tehát én nem tudok egy feszültségű feszültségforrást venni, de tudok egy U0 feszültségű forrást venni, mondjuk egy akkumulátort, ami bizonyos feltételek mellett jól közelíthető ezzel, meg tudok venni egy kapcsolót is, amely kapcsolót én tudok az általam nullának választott pillanatban zárni, és ezzel ezen pontok között megjelenik egy UST forrásfeszültség, amelyet immáron rá lehet kapcsolni a vizsgált soros RC tagra. Ez a szaggatott vonal azt jelzi, hogy egy állandó feszültségű forrással és kapcsolóval váltottam ki azt a feszültségforrást, amelynek epsilon t-ként szeretném a feszültségét előírva látni. Egy ilyen feladatot nagyon sokszor megoldottunk már, most csak a végét írom föl, hogyha az UST, tehát ami itt megjelenik, az U0-szor epsilon t, mert hogy nulla volt a t negatív értékeire, és U0 értékű t pozitív értékeire kapcsoló zárása után, ezt formálisan az U0-szor epsilon t kifejezéssel tudom felírni, akkor a válasz, amit már számtalanszor kiszámoltunk, az UCT feszültség az U0-szor 1 minusz éjad minusz t per tau, ahol a tau ezt a rendszert jellemző időállandó. Na most, ehelyett a gerjesztés-válasz kapcsolat helyett, amit elő szeretnék állítani, én egy más gerjesztés-válasz kapcsolatot tudtam előállítani, kiszámolni, megmérni is meg lehetett volna ezt, de ez még nem az ugrásválasz. Viszont a linearitás miatt egész egyszerűen jogom van elosztani az U0 feszültség dimenziójú tényezővel, tehát a linearitás miatt U0-val oszthatok, azaz, és annyit írok, hogy az epsilon t gerjesztésre a válasz az U0-t már most nem szerepeltetem, 1 minusz éjad minusz t per tau lesz, és ezt hívjuk tehát ennek az RC taggal reprezentált rendszernek a GT ugrás válaszának. Hogyan mérem meg? Hát úgy, hogy tudom, hogy milyen U0 feszültségi forrásom van, amit oda kapcsoltam, mérek egy feszültséget, és a végén azt leosztom, normálom az U0-nak az értékével, és akkor egy dimenziótlan kifejezést kapok. Az ugrásválasz ekkor egy dimenziótlan kifejezés. Feszültséget mérek, de feszültség dimenziójú számmal, vagy mennyiséget elosztom, dimenziótlan lesz a végén. Hol lehet még ugrásválaszt mérni, vagy egy másik példát is talán. Egy termikus rendszert szintén lehet RC taggal modellezni, mondjuk egy szobának a fűtését, ezt egyszer hoztam példának. Hőkapacitás és hővezetés egyszerre van jelen, meg van mondjuk egy kazán, ami fűti ezt a szobát. És az a kérdés, hogy néz ki az ugrásválasza, akkor jó sokáig várok, amíg a hőmérséklet állandó nem lesz a szobában, kikapcsolt kazán mellett, majd bekapcsolom déli 12-kor, és megnézem, hogy a déli 12 után eltelt idő függvényében hogyan változik a hőmérséklet, hogyha mondjuk ez ennek a termikus rendszernek a válaszjele, és a kazán teljesítményével, amelyet bekapcsoltam és állandó értéken tartottam, leosztva ezt a hőmérséklet függvényt, megkaptam ennek a termikus rendszernek az ugrás válaszát. Ennek például az a célja, hogy és ez messzebbre vezet, szabályozás technikából majd talán jön, hogy identifikáljam ezt a rendszert. Ha méréssel fölvettem egy görbét, ami valami ilyesmi exponenciális függvény, akkor a mért értékek alapján meg lehet becsülni a tau időállandót. A gyakorlatban ilyen problémák tényleg vannak, ezt úgy hívják, hogy identifikáció, tehát azonosítanak egy rendszernek a paramétereit. Az ugrásválasznak ez egy mondjuk jellemző alkalmazása is lehet. De visszatérve a villamos rendszerekhez, tisztázzuk azt, hogy most ez egy dimenziótlan kifejezés lett, de milyen lehetett volna még. Tehát lehetséges dimenziók, inkább azt mondjuk, hogy GT lehetséges dimenziói. Ugye a dimenzió és mértékegység különböző, azt remélem, hogy a szóhasználatból már eddig is kitalálták. A dimenzió a fizikai tartalmára utal a mennyiségnek, feszültség, áram, kapacitás, stb. Az egység pedig azt, hogy miként lehet mérni a szóban forgó dimenzióval rendelkező mennyiséget, voltban, amperben, wattban, hogyha teljesítményt mondtam utoljára. Azokat az eseteket kell megkülönböztetni, pontosabban négyféle kombináció lehetséges. A gerjesztés és a válasz valamilyen egységekkel rendelkezik. A gerjesztés lehet áram, egy villamos hálózattal reprezentált rendszerben, vagy feszültség. Itt most feszültség volt a gerjesztés. A válasz ugyancsak lehet áram és feszültség egy villamos hálózatban. Itt most nekünk feszültség volt, tehát itt a dimenziók azok úgy alakulnak, hogy feszültséggerjesztés és feszültség válasz esetén dimenziótlan, avagy egy a dimenziója az ugrásválasznak. Hasonlóképpen, hogyha áram a gerjesztés és áram a válasz, akkor ugyancsak dimenziótlan. De gondolják meg, hogyha itt egy áram lenne a gerjesztés, és a végén egy árammal kéne ezt a feszültséget leosztani, akkor egy ellenállás dimenziójú kifejezés lenne. Tehát árammal gerjesztve, feszültség választ várva, ellenállás. Például ohm egységű ellenállás lenne ennek a G-nek a dimenziója. Feszültséggerjesztés esetén áram választ várva, nem nehéz kitalálni, hogy vezetés lenne a dimenziója az ugrás válasznak. Termikus rendszernél, hogy mondtam az előbb, hogy hőmérséklet az válaszjel, és kazán teljesítmény a gerjesztés, akkor Kelvin per watt lehet egy ugrásválasz dimenzió. Hogyan lehet kiszámítani? Hát erről nagyon sokat nem kell talán beszélni, talán ennyi hely is elegendő lesz hozzá. C pontban GT kiszámítása. Említettem, hogy eddig gyakorlatilag csak ezt csináltuk a dinamikus példák kapcsán. Adott volt egy állapotváltozós leírás normál alakja, azt feltételezzük, hogy elő tudjuk állítani a hálózat alapján. Felírom emlékeztetőn, x vesző egyenlő ax plusz b szer u, y egyenlő c transzponáltszor x plusz D-szer-U, egyenletpárt nevezzük állapotváltozós leírás normál alakjának, és akkor azt mondom, hogy a gerjesztés az legyen az UT egyenlő epsilon T, és a kezdeti feltétel ami annyira nem könnyen magyarázható, mint amennyire nyilvánvalónak tűnik, legyen nulla, tehát az x a plusz nullában egyenlő nulla kezdeti feltétel mellett oldjuk meg. Volt egy olyan rendszertulajdonság, amit a fél év legelső adásán beszéltünk meg, ez pedig a kauzalitásnak a tulajdonsága. Feltételezzük, hogy noha egyébként ebből még nem is derül ki, de feltételezzük, hogy a vizsgált rendszer kauzális, mert hogy fizikailag megvalósítható, építőelemekből összeállítható hálózata reprezentálható, tehát kauzális, azaz a válasza az csak azután jelenhet meg, vagy leghamarabb akkor, amikor a gerjesztést bekapcsolták, márpedig az epsilon t gerjesztés az a nulla előtt azonosan nulla, következésképpen a nullában egy nulla kezdeti állapotot kell találnunk, ez tehát a vizsgált rendszer feltételezett és igen indokoltan feltételezhető kauzalitásának a következménye, hogy ott a nulla kezdeti feltétel oldjuk meg, és meg kell oldani az állapotváltozós leírást, tehát megoldás például az összetevőkre bontás, és hogyha megvan, akkor az UT gerjesztésre adott válasz, az yt, amit ilyen módon kiszámolunk, az megegyezik a keresett ugrás válasszal. Fogunk majd erre példát nézni. Később egy MATLAB bemutatóval szeretném összekapcsolni, ami talán a házi feladathoz is segítséget jelent, de ez majd csak a következő hétfőn fog sorra kerülni. Itt most megállunk azzal, mármint ebben a témában, hogy kiszámítani elvileg nagyon könnyű, mindent tudunk róla, meg kell oldani az állapotváltozós leírást, a belépő epsilon-t gerjesztésre nulla kezdeti feltétellel, és amit kapunk válaszként, az lesz per definíció, az lesz a keresett ugrás válasz. Egy példa kapcsán vissza fogunk egy hét múlva erre térni. Most menjünk tovább azzal, hogy milyen vizsgálójel van még az ugrás válasz, illetve az egység ugrás mellett. Ezt kicsit nehezebb elképzelni, kicsit nehezebb megvalósítani, ugyanakkor sokkal könnyebb lesz szétszedni a tetszőleges gerjesztést a most következő elemi jeleknek az eltolt lineár kombinációira, és mint később látjuk, a következő fél évben is még nagyon sokszor elő fog jönni, végig fog bennünket kísérni a jelek tanulmányainkon. Nagyon nagy jelentősége lesz ennek a most tárgyalandó jelnek, amit úgy hívnak, hogy Dirac impulzus. Dirac impulzus. A Dirac impulzus definíciója úgy szól, hogy deltával jelöljük, de persze másra is jelölhetnénk, deltával jelöli az egész világ. A delta T Dirac impulzus az nulla T minden nem nulla értékére. És ennek ellenére az integrálja mínusz végtelentől végtelenig ennek a delta T Dirac impulzusnak az 1. Tehát egy olyan képződmény, és egyszer-kétszer véletlenül nyelvbotlásból talán függvénynek fogom nevezni, de ez nem függvény, amely képződmény majdnem mindenhol nulla, egy nullmértékű halmazon a nulla pontban nem nulla, ennek ellenére az integrálja a teljes időtengely felett egyet ad eredményül. Egy kicsit általánosabban is lehetne ezt definiálni, ennek egy speciális esete, amit én most felírtam. Egyben a kettő, ez a két dolog egyben azt jelenti, hogy egy olyan képződmény az Dirac impulzus, amelyre igaz az, hogy mínusz végtelentől integrálva bármely FT függvényszer a delta T minusz T nullát idő szerint megkapjuk ennek az F függvénynek a helyettesítési értékét a T nulla pillanatban. Az, hogy bármely az nem egészen igaz, minden folytonos F-re és minden T nulla valósra. Ennek a feltételnek, ami így van megfogalmazva, csak az a típusú képződmény tud megfelelni, amelyet így is elő lehet állítani, így is definiálni lehet. Disztribúciónak nevezik ezt, vagy funkcionálnak. Mindenesetre nem lehet függvénynek nevezni, nem klasszikus függvény. Szokás általánosított függvénynek is nevezni. Én talán a disztribúció nevet fogom leggyakrabban használni, disztribúció, de mindesetre nem függvény ez a Dirac impulzus. A disztribúció elmélet a matematikának egy elég szerteágazó ága, mondanom sem kell, hogy nem képezi a tanulmányaik részét itt a villamosmérnök képzésen, talán még az MSC képzésen se fogja. Mindenesetre az itt tárgyalandó dolgokhoz nem szükséges a disztribúció elméleti háttér, egyfajta intuitív képpel kell rendelkezni erről a Dirac impulzusról, ahhoz, hogy a későbbiekben jó hasznát tudjuk venni. Fölrajzolni, hogyan lehet egy ilyen disztribúciót, vagy egy ilyen tulajdonságú szörnyedvénynek is lehetne nevezni. Nulla mindenhol. Nulla mindenhol, kivéve a nullába. És itt egy ilyen fölfele mutató, függőleges vonallal, aminek nyilat is szoktunk a tetejére tenni, szemléltetjük, hogy a végtelenhez tart, tehát ez a delta t. Hát az, hogy végtelenhez tart, azt nem írom föl, ebből érzik, hogy itt valami gond van, és pedig az a gond, hogy egy nem korlátos, semmi esetben sem lehet korlátos értéknek tekinteni, amit itt a nullában jellemzi ezt a disztribúciót. Na, ahhoz a bizonyos intuitív képhez, amelyet említettem, hogy szükségünk lesz, gondoljuk meg a következőket, de most ez egy másik tábla kell, mert több helyet foglal. Hogyha ilyen bonyolult ezt matematikailag definiálni, akkor hogy lehet az, hogy nagy segítségünkre van a hálózatanalízisben ez a kifejezés? Hát úgy, hogy nagyon jól közelít egy olyan gerjesztés, vagy olyan jelet, amelyel viszont gyakran találkozunk, és nagy haszna van. Ez pedig nem más, mint egy rövid négyszög impulzus. Én ennek a pontnak azt a nevet adom, hogy delta t származtatása, közelítése. Származtatása, közelítése. Fölrajzolok itt két kép lesz egymás mellett. Először is egy úgynevezett rövid négyszög impulzust rajzolok föl. Négyszög impulzus, ami úgy néz ki, hogy a t idő függvényében, én ezt most egy két változós delta betűvel fogom jelölni, ami ténylegesen egy függvény most már, függ a t-től és a tau paramétertől is. A tau lesz ennek az impulzusnak a szélessége. Mondjuk, hogyha itt van a tau idő, itt pedig a nulla, akkor egy olyan impulzusról van szó, amely a nulla tau nyílt intervallumon kívül zérus értékű, a határokon nem értelmezett. És a kettő között pedig 1 per tau az értéke, halványom megrajzom, hogy ez ennek a e fölött van, hát függőlegesebben kellett volna egy picit. E fölött van, és akkor ez itt 1 per tau értéket vesz föl. És ennek a rövid négyszögimpulzusnak azok a tulajdonságai vannak, hogy delta t tau az nulla, ha a t kisebb, mint nulla, vagy a t nagyobb, mint tau. És az integrálja mínusz végtelentől végtelenig ennek a delta t tau-nak az idő szerint, az könnyű látni, hogy 1, hiszen ennek a négyszögimpulzusnak a területe, amit én most besraffozok, az nyilvánvalóan a téglalap tau szélessége, szorozva a téglalap tau magasságával egységnyi lesz, tehát ez a terület, ez itt 1. Tehát ennek egységnyi a területe. Azt a szót, hogy rövid, engedjék meg, hogy idézőjebe tegyem, és azzal magyarázom, hogy akkor tekintünk rövidnek egy négyszögimpulzust, hogy az a rendszer, aminek a gerjesztéseként ezt az impulzust föl fogjuk használni, jóval lomhább ennél a tau időablak szélességnél, mert hogyha egy rendszer nagyon lomha, akkor számára ez a tau akár egy végtelenül rövid intervallumnak is tekinthető, vagy aként is közelíthető. Egy a lényeg, hogy az impulzusnak az intenzitása az egységnyi legyen. Például, hogyha a termikus rendszer megyek vissza, egy szoba felmelegedése szempontjából mondjuk 1 perc, az gyakorlatilag nullának tekinthető. Tehát, hogyha 1 percig P0 teljesítménnyel üzemel a kazán, akkor P0-szor 1 perc intenzitású impulzussal gerjesztettem ezt a rendszert. Hogyha itt ezt az U0 feszültséget mondjuk 4 voltnak tekintem, és a kapcsoló 1 másodpercig van bekapcsolva, majd aztán úgy kapcsolódik át, hogy itt egy rövid zára kapcsoló, egy mondjuk váltókapcsoló legyen, fel fogom majd rajzolni. Akkor egy voltos feszültséget láttam itt, vagy négy voltos feszültséget egy másodpercig, az egy 4 volt szekundum intenzitású impulzus, és hogyha ez az RC szorzat, ez nagyon kicsi az egy másodperchez képest, akkor ezt a négyszög impulzust lehet közelíteni, vagy érdemes közelíteni a számításokban a fentebb definiált Dirac impulzussal, és ezzel nyer értelmet ez a rövid szó, hogy a vizsgált rendszerhez jellemző idejéhez képest rövid impulzus, az a delta T Dirac impulzussal közelíthető. Amit, mint jól tudjuk, ilyen alakban lehet közelíteni. Ide azt írom erre a nyíra, hogy a tau nullához tart, de mint az előbb látták, ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen minden határon túl csökkenteni kell annak az időnek a szélességét, vagy hosszát, amíg be van kapcsolva a gerjesztés, hanem olyan kicsinek kell lenni, hogy a vizsgált rendszer szempontjából nullának lehessen tekinteni. Egyébként, hogyha tau nullához tart, akkor ezen a képen is nyomon követhető, hogy mi történik. Az impulzus keskenyedik, ugyanakkor magasodik is, hiszen 1 per tau a magassága. A keskenyedés és a magasodás úgy történik, hogy a szorzat, azaz a jelterület, a jel intenzitása, az egységnyi maradjon. És ilyen módon, óvatosan a kifejezésekkel, ez nem fog tartani a Dirac deltához, hiszen a Dirac delta az nem is függvény. Egy olyan konstrukció, amelynek a helyettesítés érték a végtelenhez tart a nullában, de a szélessége, a tartója pedig nullához tart. Az intuíciónk átsegít ezeken a matematikai nehézségeken, azt hiszem. Azt még ide megfogalmazom, ide helyesebb lenne, ide a rövid négyszög impulzus alá, hogy ezt az imént bevezetett epsilon t egységugrással úgy is lehet értelmezni, ezt a delta t tau függvényt, mint 1 per tau szor. Tulajdonképpen ezt fogom ide felírni speciálisan t1 egyenlő 0, t2 egyenlő tau értékekkel. 1 per tau szor epsilon t minusz epsilon t minusz tau. Azt jegyzem még meg, az érdeklődők kedvéért, hogy nem csak ilyen négyszög impulzusból lehet a Dirac impulzust származtatni, más olyan függvények is léteznek, amelyek paraméterezhetők úgy, hogy a szélességük nullához tartván a magasságuk végtelenhez fog tartani, de az integráljuk az egy lesz, tehát ide talán még elfér, hogy más függvényből is származtatható, például egy delta csillag t tau függvényből, ami, ha jól emlékszem, tehát nem is kell emlékezni, fölírtam, tau osztva p-szer t négyzet plusz tau négyzet. Ha a tau az a nullához tart, akkor ez a páros függvény a Dirac impulzusnak egyre jobb és jobb közelítése lesz. Definiáljuk utolsó pontként az impulzus válasz fogalmát. Impulzus válasz. Az ugrásválaszhoz hasonlóan az epsilon t elemi gerjesztés adott választ ugrásválasznak neveztük, a delta t Dirac delta elemi gerjesztés adott választ pedig impulzus választnak nevezzük. A dobozt fölrajzolom, egy lineáris és invariáns rendszernek a bemenetére gerjesztésként ezt a delta t Dirac impulzust kapcsolva a kimeneten a válaszjel az úgynevezett HT, vagy HT-vel jelölt impulzus válasz lesz. és ezt a hátét azt fölírom majd, hogy ezt másképp is szokás nevezni, régen másképp is nevezték. HT impulzusválasz, definíció szerűen, ott hogy írtam? Ott úgy írtam, hogy az epsilon térre, ez a delta T gerjesztésre, delta T gerjesztésre adott válasz. Ez tehát az impulzusválasznak a definíciója. Egy régebbi elnevezése az impulzusválasznak az, hogy súlyfüggvény, ezt talán ide még felírom, hogy szúrják be alá, hogy más elnevezés, súlyfüggvény, és szokás, és ezek más irodalmakban, mondjuk a szürke példatárban W-vel vagy V-vel jelölik ezt a súlyfüggvényt, mi az impulzusválasz elnevezést használjuk, és HT-vel jelöljük. Ez az elnevezés, hogy súlyfüggvény, egyébként jobban kifejezi azt, amire használni fogjuk ezt a Dirac impulzust, ugyanis a következő előadáson azt fogjuk megnézni, hogy miként tagolható fel, miként szedhető szét ilyen rövid impulzusoknak a sokasságára egy tetszőleges gerjesztés, és hogyha ezt megtettük, akkor az impulzus válasznak, mint az elemi összetevőre adott válasznak a segítségével, a széttagolt sok impulzus eltoltjával és linear kombinációval közvetíthető tetszőleges gerjesztésre adott választ ki fogjuk tudni számolni. Ami még hátra van, az az, hogy adunk egyfajta intuitív mérési utasítást az impulzus válaszra is. Értelmezzük ezt a rövid impulzust, kicsit még ezzel fogunk lamentálni, hogy mi az, hogy rövid, mihez képest rövid. Két szót arról, hogy hogyan kell kiszámítani, majd az alkalmazás a válasz számítására fog következni. Mára én azt hiszem, hogy befejezem 5 perccel hamarabb. Köszönöm szépen a figyelmet!